Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
26. rész, Marie Curie.
Marie volt, aki két kezével főzte ki konkrétan a rádiumot, meg fedezte fel, meg ez az eljárás is az övé volt, tehát hogy ezt képest azért röhelyes, hogy azt mondjuk, hogy és nagyon sok helyig, és talán még ma is léteznek olyan lexikonok, ami Pierre Curie nevénél azt írják, hogy a felesége segítségével fedezte fel a rádiumot, hogy valamit csinálta, úgy belefeledkezett, hogy elfelejtett mondjuk lemenni szénért, vagy bevásárolni. Ő utált mindent, ami mondjuk elveszi az időt a számára fontos dolgoktól, ez is kb. Alig fésülködött, vagy a nagyon egyszerű konyba kötötte össze a haját.
Amikor anya lett, akkor ő ugyanúgy folytatta a kutatásait, a munkáját, mindent, mint hogyha egyébként nem születtek volna gyerekei. És hogy ő ezt meg is kapta, hogy ő nem szereti a gyerekeit, mert hogy állandóan dolgozik. Az tény, hogy nagyon sok mindenből kimaradt. A levelezésekben nagyon sok olyan található. Például Iréne a 16. születésnapját is kihagyta, és ott Marie írt is a lányának, hogy remélem időben eljut hozzád ez a levél, hogy lásd, nem feledkeztem meg rólad. Hány férfi tudós nem olvasol ilyet, hogy bármelyik gyereke fölrója ezt, aki, hogy nem voltál ott, vagy bármilyen művésznek. De amiben szerintem ő nagyon jó volt, és amiben most 2023-ban nagyon sok anya még mindig nem elég jó, vagy még mindig nagyon nehezen megy nekünk, hogy ő tudott segítséget kérni.
Volt már nyilatkozásról, hogy ő nagyon is támogatta a nőknek az oktatását, és ő ezzel tartotta nyitva az ajtót a többi nőnek, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő erre nőként volt képes, és ő egy példa volt igazából a saját életével.
Én úgy örülök neki, hogy róla fogunk ma beszélni, mert a Micsoda anyák voltakba, ő az én anyám volt, és a Szendre Júlia mellett az ő történetét kedveltem a legjobban, ezen bőgtem a legtöbbet, és amikor készültünk az adásra, akkor amikor átolvastam a könyvben ezt a fejezetet, hogy felfrissítsem a dolgaimat, akkor megint bőgtem rajta, de majd ahogy beszélgettünk, úgy fogunk kitérni így magára az anyaságára, mert nyilván nem csak ez a része. Nagyon ilyen emóciókat fölkavaró, hanem úgy szerintem az egész története. Te hogy érkeztél, milyen hangulatban erre az adásra, ehhez a nőhöz? Azért kérdezem, mert most nem volt annyi boldolás meg nagybetű.
Én meglepetésekkel eltelve, ugyanis van egy jó pár olyan része Marie Curie életének, amivel én nem voltam tisztában, főleg a magánéletét illetően, és közben megizgulok, mert itt azért nagyon sok, hát nem nagyon sok, de azért egy jó pár ilyen fizikai, kémiai vonatkozásról kellene majd beszélni, amiben nem akarok nagyon dilettáns ostobaságokat mondani, úgyhogy azt majd így azért próbáljuk minimalizálni, meg ilyen laikus módon megfogalmazni. De nekem az jutott eszembe egyébként, hogy én miért örülök, hogy róla van szó, mert kaptunk olyan üzenetet például korábban, hogy mennyire jók a nőink, de hogy olyan jó lenne tudomány területén alkotó nőkkel foglalkozni, mert hogy azért ezen a területen még mindig nagyon alul reprezentáltak a nők, és nagyon nehéz átütni azt a meggyőződést, hogy a tudomány az fiús dolog, ugye már az iskolában itt elkezdődik, hogy a reáltárgyak fiúsak, a humántárgyak meg lányosak. Ugye ebbe a területen mondjuk Marie Curie a legkézenfekvőbb választás, de még egyébként gondolkodtunk is azon, hogy megint csinálunk majd egy olyan extra kiadást, amiben én három nőről beszélünk, mondjuk akik a tudomány területén alkottak, és kevésbé ismertek, hogy minél nagyobb bátorítást adjunk esetleg azoknak a lányoknak, akik hallgatnak minket, és szeretnének ezzel foglalkozni. Úgyhogy szerintem pedig ezért nagyon fontos, hogy róla szó legyen.
Igen, de ő neki a története, meg tényleg minden az, amit csinált, az azért bőven kitölt egy egész részt, úgyhogy szerintem vágjunk is bele.
Ami nekem Marie Curie-vel kapcsolatban egyébként eszembe jut, hogy nem értem. Tehát, hogy 1867-ben született, most, hogy elhelyezzük a többi nőnkhöz képest, 20 évvel később csak, mint Hugonnai Vilma, tehát teljesen ugyanarról a korról van szó, hiába volt azért egy-két fejlemény a női egyenjogúság terén ebben a 20 évben. Tehát, hogy a viktoriánus kor kellős közepén született, és 1903-ban már Nobel-díjat kapott, és akkor itt még szó sem volt például olyasmiről, hogy a nők szavazati jogot kaphassanak. És ugye nem sokkal később megkapta a második Nobel-díját is, és tehát, hogy ez nekem egy olyan jelenség, hogy egy olyan korban, amikor még azt gondolták, hogy a gondolkodás önmagában nőietlenné teszi a nőket, és férfivá válnak tőle, nem hogy mondjuk a tudományokban, és pláne a természettudományokban való jártasság. És hogy ehhez képest nem csak, hogy más sem gondolkozott róla, úgy, mint aki mondjuk elvesztette a nőiességét, ő sem gondolt így saját magára. Tehát, hogy ezt így ezt így hogy lehetett? Tehát, hogy nekem ebben van valami, egy ilyen hihetetlen faktor. Tehát, hogy ez, tehát az képest, hogy tehát, hogy amerre gondolok, hogy Hugonai Vilma mennyit harcolt azért, hogy orvos lehessen, tehát, hogy ez egy annyira hatalmas ilyen fénysebességű ugrás egy nő számára, hogy ezt érdemes megbontani, hogy ez egyáltalán hogy történhetett meg. Arra jutottam, hogy voltak az életében olyan tényezők, amik azért ezt megkönnyítették, mert egyébként majd rá fogok térni, mert biztos, hogy akik ismerik valamennyire az életútját, vagy azt, hogy neki milyen nehézségek kellett megküzdenie, nem ez jut róluk eszőről, hogy mi jut róla először az eszükbe, hogy mennyire könnyű útja volt mondjuk a tudomány csúcsáig, de relatív egyébként könnyű volt. Mert már 24 évesen meglett az első diplomája, 36 éves korára nem csak tudós lett, ami az Alma-Oldon meg is nyert az első Nobel-díjat, 39 évesen lett az első női professzor a Párizsi Sorbonne Egyetemen, és 40 évesen megkapta a második Nobel-díjat, és ehhez képest ugye most itt például hivatkozom többet Hugonnai Vilmára, ő csak 32 éves volt, ugye, amikor ez sikerült lediplomázni, és nem tudom, még 20 évig küzdött, hogy ő orvosként praktizálhasson Magyarországon. És a lényeg az, hogy ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy gördítettek elé akadályokat nyilván, mert nő volt Marie Curie elé, de sokkal kevesebbet, mint amennyire ilyen történetben én számítanék. És ez ugye nem jelenti azt, most akkor szeretném leszögezni meg, amit ugye mondjuk sokan tudnak, hogy ami nem tesz, hogy nem érték hátrányok, mert nő volt, mert de például először csak a férjét akarták Nobel-díjjal kitüntetni, illetve azt a másik tudóst, akivel ők együtt dolgoztak, hárman kaptak végül ugye Nobel-díjat, ezt is kevesen tudják. És hogy amikor ez a bizottságból kiszivárgott és eljutott Pierre Curie fülébe, akkor ő mozgósított a több ismerősét, hogy állj, ebbe ketten vagyunk benne, sőt a feleségem még jobban benne van ebben a rádióaktív sztoriban, hogy úgy mondjam, mint én, de ezt majd kifejtjük jobban. Vagy például ők Pierre Curie-vel egyébként nagyon maguknak való emberek voltak, nem azok az alanyok, akiket mondjuk hogy a sajtó kedvel, vagy ki tud állítani piedesztár is, amikor megkapták az első, vagy megkapták az első Nobel-díjukat együtt, akkor az első tudósító, aki oda rohant, az egyedül Pierre Curie-t találta a házban, és rövid úton kirakta a házban, mondván, hogy ő egy tudós, nem pedig egy, tudom,
híresség
vagy színész, hogy ő produkálja magát a sajtónak, és hát bosszúból a tudósító annyit jegyzett meg, hogy hát, hogy izé egy igen kopottas, szegényes ház, és az a szegény Iréne, a legidősebb lánya, ott ült szegény az étkező asztalnál, egyedül lebédelt, nagy szomorú szemekkel, amíg az anyja Nobel-díja után futkosott, tehát, hogy ennyit sikerült megragadni a történetből, amit egy férfival nyilván nem vetnek a szemére, hogy miért nem ebédel a gyerekével. És hát később, amikor pedig már a Nobel-díja után úgy döntött, hogy jelenteti magát az akadémia, a legnagyobb francia tudományos intézet, vízfejek gyülekezetének tűnik egyébként majd a történet végére. Legalábbis is a természettudományos része. Ott is azért nem engedték be a soraiba, mert hogy nő volt, és egyébként ez egy nagyon nagy vita volt akkoriban, tehát a társadalom is két részre szokott, az akadémia, a sajtó, mindegyiknek volt egy pártja, aki azt mondja, hogy nem, itt hagyományok vannak, és ide nőket nem engedünk, a másik meg, hogy az ékszerelmére kapjatok már a fejtekhez, hát egy francia Nobel-díjasunk van. És ott is egy szavazat híján végül nem vették fel az akadémiára, ami az egyik legmagasabb elérhető szint lett volna francia tudósként. És tehát volt nagyon sok nehézség, de hogy ez lehetett volna sokkal rosszabb is, például, hogyha egy olyan családba születik, ahol mondjuk ellenzik a lányok oktatását, ha őt is hozzáadják valami régi módi himsoviniszta nemes emberhez, vagy mondjuk tud tudós lenni, de a férje nem tudja kezelni, hogy a feleség éppen sikeres, hanem sikeresebb az ő közös szakterületükön. És azért ehhez képest ezeken a területeken ő egy nagyon jó indítást kapott. Ugye ott van elsőként rögtön az apja, aki szintén bekerül egy ilyen micsoda férfi válogatásba. Hozzá kell tenni, hogy mind a két szülője az oktatásban dolgozott, csak az anyját korábban elvesztette, és az apja iskolaigazgató volt, fizika, matematikát tanított egy fiúiskolában, ami mondjuk nem indukálná azt, hogy a lányait is erre akarja oktatni. És nem, még ettől nem lett volna természetes, hogy a lányait tanítassa. De nagyon komolyan vette az oktatásukat, és természettudományos terület felé terelt őket. Nem is azt mondta, hogy lányaim, látom, hogy ti értelmesek vagytok, úgyhogy tanuljatok szakmát, és legyetek telefonos kisasszonyok, amikor már a század vége felé már volt, vagy ápolónők, vagy tanárnők, hanem hogy tehát a legkeményebb és legnőietlenebb tartott pálya felé, ha érzetek affinitást, akkor menjetek. És egyébként ebből a szempontból szerencsé volt, ugye Lengyelországban született, és az akkor orosz elnyomás alatt álló országban az egyetemre nem is juthatott volna be, mert időközben az édesapját is kirúgták orosz ellenességért az állásából, illetve még nőket oda nem is engedtek be ugye egyáltalán, és hogy ezért az úgynevezett repülőegyetemre járhatott, ami az akkori lengyel, liberális, haladó szellemű fiataloknak volt egy ilyen önkéntes egyeteme, ahova beengedtek nőket is. És a Pierre Curie-vel való találkozása is nagyon szerencsés, ugyanis ők nagyon hasonló személyiségek voltak, hasonló módon gondolkoztak életről és munkáról is, és ez az úgynevezett pozitivizmus, mint eszmei irányzat, ami akkoriban nagyon terjedt, és ami azt vallotta, hogy a tudományos fejlődés meg fogja váltani az emberiséget a szenvedéstől, a nélkülözéstől, a társadalmi egyenlőtlenségektől, tehát az emberi fejlődésbe vetett hit, az mind a kettőjüket nagyon mélyen átitatta. És mind a ketten ugyanazzal az elszántsággal, és gyakran a saját testüket sem kívülő, úgy neveztem, ilyen igavonó kitartással mentek a tudományos felfedezéseik felé, tehát hogy gyakran enni, befűteni, fürödni is elfelejtettek, annyira berültek a saját munkájukba, egy barátjuk azt mondta, hogy olyanok voltak, mint két papa szentében, amikor a kutatásaikkal foglalkoztak. És nagyon fontos, hogy ők hittek tudomány úgynevezett önmagáért való űzésében, tehát ugye a tudomány elsődleges célja a önmagáért való felfedezés, és nem az, hogy mondjuk, nem tudom, használni lehessen az iparba, vagy pénzt lehessen bere keresni, hanem hogy a felfedezésnek az a lényeg, hogy egy kicsit előrébb vigye az emberiséget, és erre majd tud valaki építeni, és például nem is szabadalmaztatták a rádium előállítására vonatkozó technikájukat, pedig hatalmas vagyonokat szerezhettek valamivel, nem azt mondták, hogy hadd használja mindenki sem. És talán ez az ilyen ego nélküli hozzáállás a tudományhoz az, ami megmentette Pierre Curie-t attól, hogy azoknak a férfi áraknak a sorsa is, aki mondjuk nem viseli el, hogy a felesége keres annyit, vagy éppen többet, mint ő. Mert hát, hogyha neki teljesen mindegy, hogy őt tartják XY találmánynak a feltalálja, akkor neki az is mindegy, hogy ezt most ő találja fel, vagy a felesége. Tehát, hogy ez neki ugyanolyan értékű volt, és szerintem ez egy fontos elem az ő kettejük együttműködésében, hogy ők tényleg olyanok voltak, mint két papak, aki tényleg ugyanazt az Isten szolgálja, ami nagyon, nagyon jó hatással volt az ő együttműködésükre.
De ők akkor tényleg egy ilyen, az ég is egymásnak teremtette őket, vagy legalábbis én, nekem ilyen tök ilyen érzésem nagyon volt, hogy akik igen, emberként, meg szakmailag, meg minden szempontból így egymásra találnak, és tényleg ráadásul ugyanazon a területen is dolgoznak, tényleg egész napokat együtt töltöttek, egymás mellett dolgoztak, és hogy még ez se volt negatív hatással igen, egymásra, meg a kapcsolatukra.
Tehát ez ma is ritka.
Igen.
Tehát ilyet nem nagyon hallunk.
Nem, nem. Úgyhogy ők tényleg egy nagyon jó párosnak tűntek.
Igen, és még erről az ego nélküliségről akartam azt mondani, hogy itt volt köztük egy kicsi különbség, hogy Pierre Curie ebben már ilyen spártai elveket vallott, tehát hogy ő megmondta, hogy ő soha nem fog semmilyen díjat elfogadni, ő folyamatosan saját jelentőségét akarta inkább csökkenteni abban, amit csinál, és hogy a tudományról beszélnek is, ne az ő személyéről. A Nobel-díj volt egyébként az egyetlen kivétel, és bár már is sem szeretett szerepelni, de a saját jelentőségéhez ő ragaszkodott. Tehát, hogy nála ez az egómentes hozzáállás, és szerencsére nem járt önfeladással, ami nem azt jelenti, hogy ő dicsekedett, vagy nem szerette se a dicsekvés, se a kérkedést, de azt ahhoz ragaszkodott, hogy ami az ő eredménye, ezt tekintsék az ő eredményének. És például az első Nobel-díj után abban nagy sajtó érdeklődésben, amit ők nagyon nehezen viseltek egyébként ilyen introvertált, visszahúzódó emberekként, megjelent például egy ilyen kamu interjú, amit állítólag valaki csinált Marie Curie-ben, mert elmondta, hogy hát én csak egy szerény asszony vagyok, és a legnagyobb vágyam, hogy a férje munkáját támogassam, és akkor egyből sajtóhírigazítás követ, hogy ő soha nem mondott ilyet, ő tudós, és a tudományért dolgozik, és nem a férjél. Vagy hát ugye, mikor a élete bizonyos pontjai mondjuk le akarták járatni, és felvetették, hogy ő csak asszisztens volt a férje mellett, hogy ő csak segített, hogy ő a férje hátán mászott fel a zuborkafára, és semmi egyedi. Hozzájárulása nem volt a felfedezésük, ezt majd látni fogja, hogy mekkora hazugság. Akkor ezt például úgy cáfoltam meg, hogy amikor megkaptam már teljesen egyedül özvegyként ugye a második Nobel-díját is, akkor direkt úgy fogalmazott a díját vevő beszédében, hogy amikor én felfedeztem ezt, amikor rájöttem arra, amikor kifejlesztettem azt, persze ebben a beszédében is utólag megemlítette a férjét, hogy köszönj neki, de ragaszkodott hozzá, hogy ami az én érdemem, az az én érdemem, és ezt nem egóból tette, hanem mert egy tudós volt, és a tudós a tényekhez ragaszkodik, és ez egy tény volt, tehát ez egy olyan tény volt, mint hogy esedj elő visszerté, ennyire emlékszem a fizik óráról egyébként, tehát, hogy most itt a gizok, de azért leellenőriztem, hogy tényleg így van. De hogy ezzel egyébként ő hatalmas szolgálatot tett a nőknek, hogy ő ehhez ragaszkodott, és így egy pillanatra nem is jutott volna eszébe behódolni ennek az elvárt női szerepnek, ami a nőből a feleségben egy ilyen támogató, tehát ugye ebbe a korban ez volt az ideális feleségszerep, hogy aki egy támogató otthon van, meghúzódik, előkészíti a férjének a terepet arra, hogy a külvilágba teljesítsen, mert azt mondta, hogy fenét. És ő egyébként ő ezzel tett nagyon sokat mondjuk a feminizmusért, és mondjuk ebben rejlik az ő feminizmusa. Próbáltam utána, hogy egyébként mit gondolt a női egyenjogúságról, és mondjuk ilyen megnyilatkozásai, kortárs beszédei nem voltak, ez távol is állt egyébként ez az aktivista életmód az ő személyiségétől. De hogy egyébként volt megnyilatkozásról, hogy ő nagyon is támogatta a nőknek az oktatását, és ő ezzel tartotta nyitva az ajtót a többi nőnek, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő erre nőként volt képes, és tehát hogy ő egy példa volt igazából a saját életével is. Mert azért ugye attól, hogy egy nő, azért ezt láttuk például Margaret Thatcher, hogy attól, hogy egy nő egy addig férfiak uralt a területen elsőként elére valamit, attól még nem lesz feminista, vagy nem tesz semmit a nőkért, hogyha nem hagyja maga mögött nyitva azt az ajtót, vagy mert hogyha ő maga falazza vissza azt az üvegplafont, amit áttört, az ugye nem, az igaz férfiként viselkedik, tehát nem járul hozzá a nőként, tehát hogy ezt így még ezen a téren még így fontosnak gondoltam elmondani.
Igen, vannak olyan nők, akiknek nem kell mondaniuk, vagy tenniük sok esetben semmit, és mégis azzal cselekszenek, hogy igen, vannak és csinálják. Nekem most az elmúlt egy-két évben több olyan interjúszituációm volt, amikor interjúztam valami olyan nővel, aki kicsit ilyen férfiasabb területen dolgozott, és akkor olyan kérdést szerettem volna neki feltenni, ami arra vonatkozó, hogy ő neki ez a szakma nőként. És akkor mondta, hogy légy szíves, ezt ne tedd fel ezt a kérdést, mert hogy majd amikor én ezt csinálom, szándékosan nem szeretném, mert megkért az illető, hogy ne beszéljek erről, de hogy amikor ő ezt csinálja, ő nem szeretné, hogy bárki úgy nézzen rá, hogy ő ezt nőként csinálja, hanem hogy ő egy ember, ugyanolyan ember, mint egy férfi ember a képen azt csinálja, és ugye nem szeretné, hogy... Mert hogy őre eddig se úgy gondolt bárki, hogy akkor ő egy női XY, hanem hogy ő ugyanúgy szeretné ezt csinálni, mint bármelyik kollégája is, hogy ő egy a sokból. Szóval én szerintem Marie Curie-nél is kicsit ez volt, hogy ő attól függetlenül, hogy ő most nő vagy férfi, ragaszkodott ahhoz, hogy ezt ő csinálta, de nyilván ettől függetlenül támogatta ezt, és ez tök jó volt, hogy persze, bráne itt több mint 100 évvel ezelőtti időkről beszélünk, amikor mint mondtam, pont az jutott eszembe egyébként, hogy lehet, hogyha ő is itt Magyarországon van, akkor őnek is sincsenek ilyen lehetőségei.
Igen, azért ez egy másik tészta lett volna.
Igen, igen. Úgyhogy, na de szuper.
Igen, és egyébként észre sem vettem, de ilyen valahol azért felosztottam egyébként így a témánkat, hogy mi volt az, amilyen támogató, meg segítő, mondjuk könnyebbség volt az életében, meg mi az, ami a nehézség, és itt még a könnyebbség után ugye a családi háttér és a férje és a többi körülmény mellé még fel akartam sorolni azt, hogy nekik lett egyébként Pierre Curie-vel, annak ellenére egyébként, hogy tartózkodó személyiségek voltak, egy ilyen nagyon, nagyon fontos baráti kör, már amikor még ugye Párizsban rátérünk, hogy került ugye Marie Curie, aki lengyel születésű volt Párizsba, hogy ott ugye tudósok, nagyon sok természettudós azoknak a házastársaiból létrejött egy ilyen kulturális, tehát egy ilyen intellektuál kör, aki mindig összejártak, vagy egyiküknél, vagy másiknél, és ez egy ilyen nagyon összetartó és fontos közeg volt, és hogy itt soha senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy mondjuk Marie Curie mennyiben járul hozzá a tudományhoz, és soha senkinek nem jutott volna eszébe olyan hülyeséget megkérdezni, hogy de nem aggódsz, hogy a két lányodnak így nem fog téged eleget látni, vagy hasonlók. És én itt még arra gondoltam, hogy itt nagyon fontos szerintem az, hogy természettudósokról van szó. Mert ugye egy természettudós az miben hisz? Hát abban, amit meg tud mérni, amit bizonyítani tud. És hogy talán épp ezért, akiknek van egy ilyen beállítódása, vagy egy ilyen alapgondolkodása, talán az ő fejükben nem tudott belemászni, nem tudtak belemászni az olyan mondatok, hogy mondjuk egy nőnek nem való tudomány, hogy egy nőnek nincs elég agya, hogy egy nő akkor nőies, ha pont, meg ez a női principium, amit emlegetnek, tehát hogy erre egy természettudósnak azt kéne már kérdezni, hogy jó, de ez mi? Meg tudom fogni, meg tudom mérni, be tudom bizonyítani, hogy ez tényleg így van, vagy erre mindig csak az a válasz, hogy hát nem, de ez mindig is így volt. Vagy hogy hát ezt mindenki így gondolja, mert ez az a válasz, amit egy természettudós nem fogad el. Ők abban hittek, amire volt bizonyíték, és ők azt látták, hogy Marie Curie egy zseni, és ennek a megfelelően kezelték. Tehát, hogy ez lehet, hogy adott egy ilyen segítséget, hogy ebben a közegben itt lehetett jönni azzal, hogy nem tudom, hát egy nőnek mindig is otthon volt a helye, erre meg kell kérdezni, hogy de miért gondoljuk ezt, vagy honnan jön, vagy mi erre a bizonyíték, és itt jön az, hogy nincs rá se biológiai bizonyíték, se evolúciós, se semmilyen, se genetikai, se semmilyen.
És arra vonatkozóan egyébként találtál bármit, hogy a Pierre-t érte esetleg bármilyen megszólás azért, mert mondjuk neki ilyen a felesége? Mert ugye jelenkorunkban, nem tudom, egy ilyen férfit nettó le izé papucsoznának.
Ez jó kérdés, nem tudom, neki is van egyébként életrajza. De felvetnénk a micsoda férfiak uh-huh. listára, őt is most ezért az jutott eszembe.
Igen. Mert az még ilyen érdekes lenne. De szóval ezek voltak így a könnyebbségek, és akkor mesélsz kicsit a nehézségekről is.
Igen, fogok. Hát az egyik fő nehézség az életében ez a pénzügyek voltak. Tehát, hogy ők eleve nagyon szerényen éltek, és amikor az apját felmentették az állásából, utána még egy pár rossz befektetése is volt, tehát nagyon nélkülözés szintjén élt. A család egyébként valamilyen régi kisnemesi felmenőkkel is bírtak valamikor. És hát ez azért, hogy az apa támogatta a tanulásukat, de erre a pénzt a gyerekeknek maguknak kellett elő teremtenie, Marie-nak meg a testvéreinek is, és úgy döntöttek, hogy előbb Marie megy el dolgozni, vagyis hát Mária, ugye az eredeti neve, ugye Maria Sklodowska volt, hogy először ő megy el egy nemesi családhoz vidékre nevelőnőnek és tanárnőnek, és hogy ő támogatja anyagileg a nővérét, aki Párizsba ment orvostanhallgatónak, és pár év múlva pedig cseréltek, azért mentek Párizsba, mert akkor itt egy nagyon komoly diaszpóra ért lengyel értelmiségekből Párizsban, tehát számukra ez volt egyébként a tudományos központ, annak ellenére egyébként Európában nem számított Párizsba akkoriban egy tudományos központnak, mert relatíve keveset költöttek amúgy természettudományos kutatásokra összevetve mondjuk az angolokkal, meg egyébként akkoriban volt egy olyan megközelítése pont a tudománynak, hogy ezt inkább tekintették egy ilyen eszköznek, amivel mondjuk az ipart lehet szolgálni, tehát ez a tudományért való kutatás, ez pont majd velük kezd megjelenni, meg értéket nyerni. De a lényeg az, hogy ugye felköltözött Párizsba, akkor ott kémiát, matematikát, fizikát kezdett egyetemi szinten tanulni, és ugye van ez a pár év az életében, milyen legendás lett vele kapcsolatban, hogy egy ilyen picike szobában élt a Latin negyedben, és hogy néha megfagyott a víz a mosdótájában, és hogy annyit nélkülözött meg, hogy majdnem elájult az éhségtől. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezt, ahogy olvastam az életrajzaiban, hogy azért ennél jobban megtámogatták a nővérék, tehát ez nem feltétlenül nélkülözés volt, hanem mert ő annyira... tehát önnek volt egy nagyon erős hajlom a puritanizmusra, vagy inkább az egyszerűsítésre, másrészt pedig úgy volt a tanulással is már, mint a munkával később, tehát hogy valamit csinált, abba úgy belefeledkezett, hogy elfelejtett mondjuk lemenni szénért, vagy bevásárolni. És érdekes egyébként már a gimnáziumban, amit még Lengyelországban végzett, ott például neki volt egy burnoutja, tehát hogy annyira belelovalta magát, hogy tökéletesen akarja csinálni a tanulást, hogy el kellett küldeni vidékre a nyáron, hogy egy kicsit összeszedje magát lelkileg. És egyébként ez az egyszerűség, meg ez a puritanizmus iránti elkötelezettség, ez elkísérte egész életében, tehát hogy ő már nagyon hamar eldobta a fűzőt, és nem is viselt soha más, mint fekete és szürke strapabíró anyagokból készült ruhákat, kevés kivétellel, és tehát hogy utált mindent, ami mondjuk elveszi az időt a számára fontos dolgoktól, ez is kb. Alig fésülködött, vagy egy nagyon egyszerű konyba kötötte össze a haját, de egyébként egy szép lány volt még fiatalon, ezt mondták róla, meg hát nyilván okos is volt, inspiráló is azoknak a férfiaknak, akiknek volt annyi önértékelés, hogy ez ne hiessze meg őket, és sok iskolatársa bele is szeretett, és volt egy fiú, aki meg túl akarta adagolni az ópiumot, hogy Mary felfigyelje rá, és ezt ő elintézteni volt, hogy ennek a fiúnak fogalma sincs arra, hogy mi az igazán fontos. Egyébként ez valahol segíthetett neki, mert ebben a közegben, mert ha mondjuk mi van, ha szeret öltözködni? Tehát biztos, hogy egy csinosabb kalap után megkapta volna, hogy jó, hát ő is egy nő, inkább menjen haza, és foglalkozzon a toalettjével, és ugyanolyan hiú és felszínes, mint a többi asszony, úgyhogy minek neki tudomány. És ez a takarékosság, még ezt akartam elmesélni, mert ez nagyon érdekes, hogy ez így egész életét végigkísértette, akkor is, amikor mondjuk már a Nobel-nél köszönhetően nem voltak anyagi problémáik. Hát vannak füzetei, tehát hogy több szinten vezette a kiadásait, volt egy jegyzett füzete, egy piszkozott füzete, meg egy szép bőrkötéses mérleg főkönyve, ezek meg is maradtak, és hogy mindent felírt, tehát, hogy amit a vendégségben adott borravalónak, a szobalánynak, a koldusnak pár frankot, ruhajavítás, bútorfelújítást, mindent vezetett, és ez egyébként fontos ilyen naplószerű az életéről. Viszont a pénztelenség más tekintetben elkísérte, mert azért a francia állam még a Nobel-díja után is nagyon spórolósan bánt a tudományra osztott pénzekkel, meg a neki osztott pénzekkel, tehát hogy rendes laboratóriumuk legyen, hogy rendes körülmények között tudjon dolgozni. Ez szinte csak az élete vége felé tudott megvalósulni, tehát hogy azért ez így elkísérte, viszont a választott hazáját így se hagytam el, hogy mondjuk lehet, hogy Amerikában kétszer annyi pénzt kapott volna a kutatásaira. De még az amerikaiaknak lesz egy kis szerepe. Illetve hát, ami a legnagyobb nehézség volt, ez maga ez a munka, amit ő így végzett, és akkor most egy kicsit fizika területére átvezek, de előtte még elmondanám, hogy ugye lediplomázott, illetve megszerzett egy második diplomát is, és ezután kezdte el kutatni a fémeknek a mágneses tulajdonságait, és ez volt a fő kutatási területe Pierre Curie-nek is, így ismerkedtek meg barátokon keresztül. És amikor 1895-ben Wilhelm Röntgen felfedezte a röntgen sugarakat, akkor kezdett a tudományos virág érdeklődni így a sugárzó anyagok iránt és maga a sugárzás iránt, és egy évvel később egy Henri Becquerel nevezetű francia tudós felfedezte, hogy az urániumsó ugyancsak a röntgenhez hasonló sugarakat bocsájt ki, és ezt kezdték el tanulmányozni Curie-ék is, ezért kapták később ezzel a bizonyos Becquerellel a 3-asban a Nobel-díjat. De ezt el kell mondani, hogy ez a később radioaktivitásnak elnevezett jelenség, ami egyébként a nem stabil atommagok bomlásával jön létre, és ilyen atommagja van az uránnak, illetve a Curie-ék által felfedezett polódiumnak és rádiumnak is, meg még egy jó pár anyagnak. Tehát ez elsősorban Marie-nak a fantáziáját ragadta meg, ami ezért is nagy szó, tehát akkoriban még abba se hittek, hogy az atommag egyáltalán tud hasadni, vagy lehet instabil, tehát hogy ez még csak egy elmélet volt, de hogy ez az ő nagy ilyen fellángolás volt, hogy ezzel kell foglalkozni. És ő volt az, aki mondjuk felfedezte, hogy az úgynevezett urán szurokért, az négyszer erősebben sugárzik, mint a tiszta urán, tehát ő arra jött rá, hogy ennek a bizonyos szurokércnek kell, hogy legyen benne egy másik olyan elem, ami sokkal radioaktívabb, mint az urán, ami akkor a legismertebb ilyen sugárzóanyag volt, és ezért elkezdte kivonni ebből az urán szurokércből az általa később elnevezett rádiumot. Na most néhány milligram rádiumhoz több tonna szurokércre van szükség, és ő ezt a kivonást, ezt úgy végezte, hogy keresett egy ilyen hatalmas hangárszerű helységet, ahol így télen, nyáron, esőben szellőztetés és mindenféle keringtetés nélkül elvégezte a következő folyamatot. Ezt mindjárt fel is olvasom. Néha az egész napom azzal telt el, hogy kavargatnom kellett egy forrásban lévő tömeget egy nálamnál alig valamivel kisebb vasrúddal. Estére halálosan elfáradtam. Munkám nagyon fárasztó volt, tálakat kellett cipelnem, egyik edényből a másikba kellett önteni a folyadékokat, és órák hosszat kellett kavarnom az olvasztűsben fortyogó anyagot. Illetve ez már nem az idézet része, hanem a könyvből származik. A tisztításhoz kénhidrogénre van szükség. A gáz mérgező, a hangárban nincs szellőző berendezést. Ezért, ha az idő engedi, már kiviszi az üstöket az udvarra. Ha ez nem lehetséges, akkor a hangár összes ablakát ki kell tárni. Ha egy porszem vagy egy parányi szénhulmán letisztított kristályos oldatokra, akkor az egész napi munka oda van. És tehát ez magában tényleg úgy nézett ki, hogy így zsákokat, így 20 kilónként emelgette ezeket a szurokérces zsákokat, mert többet nem bírt megemelni, és ezeket belöntötte egy üsbe, és ezeket utána nyílt tűzön folyamatosan olvasztotta, azt utána átszűrte, újra belönti az üstbe, utána újra olvasztja, oldatot csinál, ülepíti, tehát hogy nem akarom belevenni, mit kezdek el majd hülyeségeket beszélni, hogy hogy kell az urán szurokércből kivonni a rádiumot, de hogy ez egy borzasztóan megterhelő és évekig tartó munka volt, tehát ezt ő csinálta, és ő találta ki, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, tehát hogy ez nagyon, és persze ezt megbeszélte Pierre-rel, de azt, hogy a rádiumot, azt ő fedezte fel, tehát hogy ebben jobban benne volt, mint a Pierre, mert a Pierre egyébként foglalkozott szimmetriával, én csak agymenőkben használom ezt a fogalmat, ha ismerem ezt a fogalmat, hogy ez mit jelent a fizikában, meg megmaradt a mágnesesség kutatásánál elsősorban, tehát hogy ez Mári volt, aki két kezével főzte ki konkrétan a rádiumot, meg fedezte fel, meg ez az eljárás is az övé volt, tehát hogy ezt képest azért röhelyes, hogy azt mondjuk, hogy és nagyon sokáig, és talán még ma is léteznek olyan lexikonok, ami Pierre Curie nevénél azt írják, hogy a felesége segítségével fedezte fel a rádiumot. Bocsánat, ez most kicsúszott. Jó. És hát azért látjuk, hogy itt már elkezdődött már az az egészségkárosodás, nem véletlenül, ugye, ami őt ugye, egész életében elkísért, és 66 évesen is a halálát okozta, és hát ők rengeteget dolgozott, kezdjük meg, hogy puszta kézzel a rádium tartalmú anyagokkal, meg a sugárzó anyagokkal, és amikor már sikerült irozolálni a rádiumot, akkor annyira büszke volt rá, hogy ezt egy ilyen, hát nyilván egy ilyen biztonságosnak hit fiolában, ilyen fém fiolában, de hát ott hordta a zsebében konkrétan.
Egyébként az, és, hogy eddig elért, szerintem egy kész csoda.
Nem? Igen. És tehát, hogy mind a ketten küzdködtek megmagyarázhatatlan fáradtságokkal, állandóan meg volt égve a kezükön a bőr, meg Pierre a saját bőrére kente fel a rádiumot, vagy hát a rádiumsót, hogy megmutassa, hogy nem tudom, elpusztítja a sejteket, de itt jöttek rá, hogy akkor majd ezt lehet ugye rákos sejtek ellen is használni. De hogy azért ebből belehaltak nagyon sokan, nem csak ők, tehát hogy nekik voltak asszisztenseik, voltak követőik, voltak diákjaik, és ott nagyon sokan dolgoztak ezekkel az anyagokkal mindenféle védőfelszerelés nélkül, és valóban őket ugye nem jegyezte fel annyira a tudománytörténet, de hogy itt ennek nagyon sok áldozata volt a radioaktív kezdeti kutatásának.
És akkor, hogyha már így halálról beszélünk, bár a Pierre nem ebben halt meg, de hogy a halál sajnos itt az ő életükben, vagy az ő életüket eléggé keresztül vágta, ugyanis én több teóriát is láttam, de állítólag egy utcai baleset, egy lovaskocsi, vagy nem is tudom pontosan mi volt, ami elé lépett a Pierre, és akkor ő ott meg is halt.
Igen, hogy esős nap volt, hogy belebotlott a saját esernyőibe, vagy el volt gondolkozó, és hogy megpróbált megkapaszkodni egyik ló hámjába. És hogy nem sikerült, és hogy így átment a fején a kocsikerék.
Igen, és szerintem amikor annó így beszéltünk erről, hogy így a micsoda anyák voltakba beletenni, akkor szerintem, tehát hogy azt úgy, tudod, ez megint olyan, mint amikor arról beszélünk, hogy így elmondjuk, hogy nem tudom, a Mária Teréziának hány gyereke halt meg, és akkor ez így egy mondat, és akkor így ez Marie Curie-nél is kb. Így nagyjából mindenki tudja, hogy özvegy volt. De hogy azt így tényleg nagyon kevesen tudják, hogy ő úgy maradt özvegye, hogy tehát hogy a kisebbik gyerekük 16 hónapos volt kb. A nagyobbik volt 9 éves. Szóval, hogy ő két kicsi gyerekkel maradt ott, meg a kutatásukkal
hát
folyamatban.
Meg egy ilyen házasság után, egy 14
meg hát egy
után.
Jól működő házasság, igen. Egy jól működő házasság. Szóval, hogy ez, hogyha jól emlékszem, őt eléggé tacsra vágta.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Igen, tehát hogy ekkor kapta az első ideg összeroppanás, nem teljesen érthető. Meg nem is szorul rá bővebb magyarázat. Egy kicsit egyébként még az érzelmi világáról egy kicsit beszélnénk, hogy közelebb kerüljünk így ahhoz, hogy ki is volt Marie Curie. Ugye az elején nem mondtuk, hogy ő nem gondolt, hogy magára meg másra, aki hogy egy olyan nő volt, akinek a nőiességét fel kellett volna áldozni a tudományért, és hogy én ezzel nem teljesen értek egyet, mert bizonyos olyan tulajdonságot, amit ma nőiesnek tartunk, és hiba, hogy nőiesnek tartjuk, azt igenis, hogy le kellett vágni a magáról, de ezt a hasítást, ezt megcsinálják a férfiak is, tehát ez a jungi anima fogalom, aki tudja, hogy mit jelentett, hogy minden olyan aspektusát a személyiségnek, ami a női részhez tartozik, ezt nem csak egy nő vágja le sokszor magáról azért, hogy a férfiak világábéről is, hanem a férfiak már gyerekkorban, tehát amikor elmondják neki, hogy nem szabad sírni, az érzelmet kimutatása az gáz, meg keménynek kell lenni, meg erősnek kell lenni, stb. akkor ugye ez történik, tehát ez nem csak a nők számára káros, hanem a férfiakénak is, de hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a, az, hogy az érzelmek kimutatása, az érzelmek beengedési a döntési folyamatokba, ezek olyan dolgok, ami miatt a nőket gyengének, meg beszámíthatatlannak, önálló életre és eredmények elérésre képtelennek tartották. Tehát, hogy van egy olyan érzésem, hogy ez nála tetten érhető, hogy ezt neki meg kellett tennie azért, hogy ne süssék rá azt, hogy ő csak egy nő is nem fog tudni semmi érzelni. Tehát, hogy ezt sokan elmondták róla, hogy az érzelmeit tekintve nagyon zárkózott volt, tehát, hogy ezt a lányai is elismerték róla, hogy nagyon nehezen mutatta ki feléjük az érzelmeit, tehát például a Pierre halála után nem volt szabad kiejteni otthon a Pierre nevét, nem beszélt a gyerekeinek se róla, hogy nehogy véletlenül elgyengüljön. De hogy mondjuk az akadémiai kudarcot, amit meséltem, azt is állítólag ilyen kifejezéstelen arccal berakta egy fiúkba a pályamunkáját, és senki nem tudta, hogy mit gondol róla. És hogy például most csak elképzeljük ezt a munkát, amit égekig végzett ezzel a szulokérccel, tehát hogy közben ő mondjuk nem engedhette meg magának, hogy fáradt legyen, nyűgös legyen, kétségei legyenek, kiboruljon, hogy ez hova víz, nem víz, mi lesz ezzel, sikerül-e, mert akkor egyből rásütötték volna, hogy nő és hisztériás és gyenge az idegzés, na látjátok, ezért nem szabad nőket beengedni erre a pályára, szóval, hogy...
Hát igen, hogyha egyáltalán most azt nézem a könyvben, hogy ugye 97-ben született az első gyerek. 1903-ban terjesztették föl Nobel-díjra, és 1906-ban halt meg a Pierre, szóval, igen. Hogy érted, közben terhes volt meg minden ilyen, és hogy ezek így és 9 hónap terhesség, meg utána a szülés után, hát az olyan érzelmi hullámvasút, és hogy neki ez így nem, nyomta tovább. Nem.
Igen, tehát hogy róla azt mondták, hogy az ismerős, hogy például a laborban is, tehát hogy mindig össze volt szorítva a szája, és mindig ilyen fókuszált arc kifejezés ült az arcán, tehát hogy neki egyszerűen muszáj volt mindig menni és csinálni, hogy ne aztán azt süssék rá, amit minden más, ami milyen okkal minden más nőt távol akartak tartani. Tudom, de ez egy kicsit a szubjektív megélésem, de hogy így úgy érzem, hogy ebben van valami egy kicsit ebben a zárkózottságban valamilyen ok. Meg a természete is, tehát sokan mondták rá, hogy hűvös távolság tart, az tényleg, hogy például nagyon nem bírta a bizalmaskodást, de olyannyira, hogy azt sem engedte. Talán a férjén kívül egyetlen embernek egy barátnője volt, akinek megengedte, hogy Márinak hívja, tehát a keresztnevén nem volt szabad szólítani, vagy egyetlen bizalmas kérdés nem tehetett fel neki egyetlen egy tanonc, vagy diák, vagy asszisztens sem. És tehát ezt így mond, mások ilyen büszkeségnek, meg rátartiságnak is tartották, de hogy ő egy nagyon, egy ilyen távolságtartó ember volt. Ez a lényege. Tudott nagyon szenvedéslen írásban egyébként, tehát maradtak fent olyan levelek közte, meg Pierre között, meg majd mindjárt rátérek, hogy amikor így nagyon is érzelmes volt, és Pierre halála után egyébként hónapokig vezetett egy naplót, amiben beszélgetett vele, hogy így dolgozza fel a vágyait, tehát hogy volt egy olyan terület, ahol ő ezt így ki tudta csatornázni, de mások felé sosem mutatta ki, viszont voltak ugye ilyen pillanatok azért, amikor egyszerűen összeomlott, és ezt az elfolytást már nem tudta tovább vinni, és ilyenkor ugye ez kétszer volt ilyen nagyon súlyos. Idegösszörökség egyszer a Pierre halál után, meg egy másik botrány után, amire majd nem sokára rátérek. De előtte, hogyha már itt szóba kerültek a lányai, meg az anyasága, szerintem még beszéljünk erről egy kicsit.
Igen, egy kicsit mindenképp beszéljünk erről, mert hogy én vele kapcsolatban is, tehát hogy tök jó, hogy ezt így mondod, hogy ilyen hűvös meg távolság tartó volt, de hogy az emberek elfelejtik, hogy attól már valaki ilyen, attól még az nem jelenti azt, hogy úgy egyébként nincsenek érzései, mert nem mutatja ki. Az ő esetében nagyon fontos kiemelni, hogy ő amikor anya lett, akkor ő ugyanúgy folytatta a kutatásait, a munkáját, mindent, mint hogyha egyébként nem születtek volna gyerekei. És hogy ő ezt meg is kapta, hogy ő nem szereti a gyerekeit. Mert hogy állandóan dolgozik. És tök jó volt, hogy erről beszéltél az elején, hogy ő már a tanulmányait úgy csinálta, hogy ő így belemerült, hogy amikor még nem voltak gyerekei, nem voltak házasok a Pierre-rel, úgy kutattak, hogy meg úgy dolgoztak, hogy fürödni, enni elfelejtettek. Szóval, hogy itt egyáltalán nincs szó arról, hogy ő ne szerette volna a gyerekeit. Ő szerette a gyerekeit, ővelük is nagyon sokat írásban kommunikált, de hogy ő tényleg ebben annyira elszánt volt, és annyira csinálta, hogy őt ez nem zökkentette ki. Úgyhogy én abszolút így ezt így cáfolnám, hogyha lehet ilyet így ennyi idővel később. Az tény, hogy nagyon sok mindenből kimaradt. A levelezésekből nagyon sok olyan található. Például Iréne a 16. születésnapját is kihagyta, és ott Mari írt is a lányának, hogy remélem időben eljut hozzád ez a levél, hogy lásd, nem feledkeztem meg rólad. És tudod, az jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy hány férfi tudósnál olvasol ilyet, hogy bármelyik gyereke fölrója ezt, aki, hogy nem voltál ott, vagy bármilyen művésznek, és hogy ez annyira nem fair vele kapcsolatban.
Hát ez az igen, amit Thatchernél is, igen, én meg Thatchernél kezdtem úgy a könyvünkben az anyaságát, hogy az egyetlen ok, amiért az anyaságáról beszélünk, az nő volt, mert amikor ő jelöltette magát miniszterelnöknek, és a párttagok kérdezték, hogy na jó, de ezt hogy fogja egyeztetni ezt a fontos hivatalt a gyerekneveléssel, és soha egy férfi politikustól nem kérdezték meg, hogy de hogy fogja összeegyeztetni ezt a fontos hivatalt a gyerekek, a gyerekneveléssel, vagy a gyerek kilátásával. Szóval ez ugyanaz
igen.
A tészta.
Igen. Meg hát értetted, hogy jó, hogy mondjuk kifejezetten anyagi problémáik nem voltak, vagy nem lehettek valami, nem tudom pontosan egyébként, hogy mondjuk egy ilyen Nobel-díj milyen juttatással jár, de hogy azt se felejtsük el, hogy ott maradt két gyerekkel. Mm. Szóval, hogy azért kellett ezt tovább csinálnia, és én biztos vagyok benne, hogy ez attól függetlenül őt emésztette, hiszen mégiscsak ott volt neki két kicsi gyerek, de amiben szerintem ő nagyon jó volt, és amiben most 2023-ban nagyon sok anya még mindig nem elég jó, vagy még mindig nagyon nehezen megy nekünk, hogy ő tudott segítséget kérni. És ez például a Marie Curie és lányai könyvben így többször ki van hangsúlyozva, hogy az apósa nagyon sokat segített neki, amíg élt. Akkor volt egy ilyen házvezetőnőjük, aki a lányokkal volt, de hogy ő ettől függetlenül, ahogy az élet minden más területén, ahogy a munkájában is, ő folyamatosan nyomon követte azt, hogy mi. Uh-huh. Tehát, hogy ő mindent tudott a lányairól. Folyamatosan levelezett velük. Vannak jegyzetek arról, hogy nem tudom, a lányainak a menstruációit így követte, hogy hol tart, milyen hatással van rájuk, nem tudom, szóval, hogy ő egyébként így, hogyha sok esetben fizikálisan nem ismert, hogy nem tudom, a munka máshova szólította, de hogy ő ment velük, és ugye ez köztudott, hogy Iréne lánya folytatta a szüleinek a kutatásait, és ő is egyébként Nobel-díjas lett, és már figyelt is a tanítatásukra, matek példákat küldött a lányoknak, amit egyébként rendre hibátlanul küldtek vissza, de hogy például figyelt arra, hogy egészségesen étkezzenek, hogy sportoljanak, hogy sokat legyenek a levegőn, szóval, hogy egyébként nem egy olyan anya volt, hogy akkor jó, majd lesz velük valami, hanem hogy folyamatosan azért ezeket nyomon követte, és ami pedig szerintem a legbeszédesebb, hogy az is fennmaradt, hogy a gyerekeim mennyire szerették őt. Uh-huh. És szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy nem kell szerintem innentől kezdve kortárs beszédeket tartani. Fennmaradt egy olyan írás az egyik lányától, hogy teljes szívemből csókolom gyönyörű fáradt homlokodat. És ez olyan szép.
Ez nagyon szép.
Na folytasd, mert én már itt szétbőgöm ezt az adást.
Meg most, ahogy így hallgattalak egyébként, az jutott eszembe, és most akkor egy kortes beszédet tartok a munkavállaló anyáknak, aztán majd már elmondtuk, hogy a dolgozó anya kifejezésnek mennyire szeretnék adat üzenni, mert minden anya dolgozik, függetlenül, hogy keres a pénzt, vagy nem. De, hogy az jutott eszembe, hogy ma van egy olyan elképzelésünk erről, és ezt súlykolják is szerintem, még ha nem is ilyen direkten belénk, vagy a munkavállaló anyákba, hogy lehetséges az anyaság és a karrier összehangolása. És ezt ami valóban így van, csak szerintem, és ezt szerintem te tudod jobban megmondani, de nekem van egy olyan fantáziám, hogy ez úgy él az anyák fejében, vagy férfi a közvélemény fejében, mindenkinek a fejében, hogy ez az összehangolás azt jelenti, hogyha valaki tud ugyanannyit foglalkozni mind a két területtel, és egyik terület csak szorul háttérbe egy pillanatra se a másikért, ami lehetetlen. Tehát, hogy nem lehet, nincsen ennyi órája egy napnak, tehát, hogy ilyet nem lehet. Tehát ez egy olyan balansznak a téves elképzelése, ami egy folyamat arra jó, hogy az embernek folyamatosan bűntudat legyen, hogy vagy a munkájával nem foglalkozik helyet, vagy a gyerekeivel.
Igen.
Tehát, hogy ez talán nincsen implicite kimondani, én azt érzem, hogy valami ilyesmi van a nőkben, hogyha nem tudok mind a kettővel ugyanannyit foglalkozni, és mind a kettő helyen ugyanolyan jól tárni, akkor nekem nem sikerült összehangolom ezt a két területet. És szerintem az ember akkor tudja jól össze, vagy ez nekem azt jelenti az összehangolás, hogyha meg tudja valósítani magát, nem érzi úgy, hogy ő nem teljesedett ki, és a másik oldalon család részéről ebben senki nem kattant bele. Senki nem traumatizálott, nem kell utána évekig, évtizedig terápiába járni, és így mondjam, viszonylag békés kontextus meg tud maradni szülő-gyerek között, és pont.
Igen.
Meg az, hogy szeretet ott van, szerintem a gyerek érzi, hogy szeretik, aztán teljesen mindegy, hogy elnagyol fogalmazva, teljesen mindegy, de nem a eltöltött idő mennyisége szabja meg azt, hogy érzelmileg biztonságban érzi magát, vagy nem, én legalábbis így gondolom.
Hát igen, csak most arra, 2023-ra jutottunk odáig, hogy ahhoz, hogy te anyaként egyenértékű legyél, el is várják, hogy akkor te ugyan olyan legyél. Pont a héten küldted át az Instán azt a posztot, hogy a pénzt kereső anyánál, hogy is volt, hogy dolgozz úgy, minthogyha nem lenne gyereked, és nevelj úgy gyereket, minthogyha nem dolgoznál.
Igen.
Valami
ez
kell,
ez
a lényege.
Szemben,
és hogy érted, ez lehetetlen. Tehát, hogy én, ha belepusztulok, se tudok 9-5-ig dolgozni, 3 gyerekkel egy irodába, mert nem tudom, októbertől áprilisig nettó minden második héten valaki beteg, tehát hogyha belerokkanok se. És akkor persze, igen, tudom, hogy jön erre a megoldás, egyrészt ne dolgozzak addig, amíg ilyen sokat betegek, meg nem tudnak egyedül otthon maradni, és akkor azt mondtam, hogy köszi. Egyrészt bírt ki épésszel, hogy akkor te, nem tudom, sok-sok évig, hogyha egyébként neked ez nem jön belülről, meg nem élvezed úgy, mert hogy tudok, ismerek olyanokat, akik 9 évig vígan el vannak otthon, a bogyó és babócával, meg minden ilyennel, de mondjuk én speciál, nem? Egyrészt, másrészt bírd anyagilag, másrészt meg utána 9 év múlva menjél vissza úgy, hogy egyébként ugyanolyan értékű vagy, mert közül 9 év alatt mi változik, mennyi minden változik a szakmában. Na mindegy, szóval...
Szóval ezeket igen. Engedjük már el.
Igen.
Ja, igen, még az anyasággal kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy azt még szerintem mondjuk el, hogy ugye az egyik lánya is... Nobel-díjas lett, tehát, hogy az Iréne, ő szintén a tudományos pályát választotta.
Igen, azt említettem
és
is.
És egyébként hogy... azt tudod, hogy kisebbik lánya, ha jól tudom, meg nem érdeklődött a matek iránt, tehát, hogy ő volt a idézőbetéve a fekete bány, és hogy őt meg nem erőltette.
Igen.
Hogy ezzel foglalkozzon, és ez nekem annyira szimpatikus volt. Tehát én engem ezzel vett meg, hogy így úgy a matekot, akkor hagyjuk.
Igen.
Velőle mi lett egyébként?
Újságíró lett, haditudósító. Pontosítok, először zenélt a kisebbik lánya, zongora művészet, és akkor utána lett belőle végül író, meg haditudósító, és akkor írta meg az anyjának a történetét, és amikor az Iréne férjhez ment, meg családot alapított, akkor vált így kicsit szorosabbá az anyjával a kapcsolata.
Én akkor még egy témára kanyarodnék vissza, és ez az ilyen utolsó nagy nehézség volt az életében, és ez egy eléggé kevéssé ismert része, és most fogok mondani valami meglepőt, amikor erről olvastam, én arra gondoltam, hogy a mi könyvünk folytatásában micsoda szajhák voltakba, bele kellene tennünk Marie Curie-t, mondjuk aztán ez az utolsó fogalom, ami eszünkbe jutna Marie Curie-ről, hogy leszajházták, vagy lekurvázták élete során, de ez megtörtént, de ne lepődjünk meg. Jeanne d'Arc-kal is megtörtént, egy pedig orleáni szűzként ismerünk. Mindegy, ezt majd a könyvünkből megtudjátok, hogy meglehetősen sok szűznő volt a történelemben, akit leribancoztak. Szóval, és ez az eset vezetett az ő másik ilyen igazán nagy ideg összeroppanásához. Tehát ugye, mint beszéltünk róla, 1906-ban meghalt Pierre Curie, és hát ezután Marie lett az úgynevezett híres özvegy, aki hát ettől kezdve teljesen csak feketében járt, a munkájába temetkezett, tehát összeszedte magát, újra elkezdett tanítani, újra elkezdett kutatni, visszajárt a laboratóriumába, mindenki dicsőítette ezért a hatalmas méltóságért, amiért ő viseli a gyászát, és hogy a fájtalmát ezt az emberiség javának a fejlődésébe folytja. Kis képzavarral, de hogy 4 évvel később, hát tett valami megbocsájthatatlan, szerelmes lett. Méghozzá egy nős. 4 évvel később. Nős férfiba. Hát úgy hívták, hogy Paul Langevin, és ő egyébként maga is szintén egy zseniális tudós volt, egy fizikus. Pierre Curie tanítványa is nagy csodálója, és jóban is volt a párral. Még a férj életében ő is itt a tudományért tudomány dologban, vagy megközelítésben, de Pierre ellentétben egy ilyen nagyon életvidám, bonvivám volt, jóképű, szeretett mulatni, szeretett flörtölni is, és hát egyébként utólag azt mondták, hogy mindig volt köztük, tehát valami érezhető kémia, de hogy ennek nem volt semmi megnyilvánulása természetesen Pierre életében. És hát így a évek múlásával ott valahol tehetőleg 1910 elején egymásba szerettek. Valtehetően 910 tavaszán kezdődött a viszonyuk, és körülbelül 2-2,5 évig tartatott. Onnan tudjuk, hogy ott kezdődött egyébként. Ez nagyon érdekes, hogy megjelenik Marie-nak ezekben a pontos könyvben, és keresete 1%-át költötte körülbelül ruházkodásra, és akkor hirtelen így a felét, és hogy elkezdett költeni ruhákra életében először vett magának egy fehér ruhát. Egyetlen egy fotó van róla, amiben fehér ruhában látható, ezt meg is találtam, majd kiposztoljuk. Egy ilyen fehér, de egy csipkés, habos-babos ruha, tehát egy mennyasszony. És amikor a barátai először meglátták ebbe a ruhába, akkor rögtön tudták, hogy szerelmes, és még egy idő után sejtették, és aztán tudták is, hogy egyébként ki az ő párja. Ugye ez a Lunchben is tagja volt ennek a körnek, de ők azért ugye nem ítélkeztek, vagy tehát ennek így a baráti körben nem voltak következményei. És volt egyébként egy bérelt lakásuk is, hosszú időn keresztül, ahol ők összejártak ilyen kis szerelmi fészekbe, szintén benne van az ő könyvelésében, úgyhogy ezek így tények, hogy ez így létezett, tehát ez nem csak egy pletyka. Csak hogy ebből a lakásból aztán ellopták a leveleiket, és amíg Mari kint volt egyébként ezen az úgynevezett szolvai konferencián, ahol együtt volt, ahol ő már ott volt egyébként Albert Einstein is, és ez egyébként egy nagyon híres fotó készült, ahol ott van egy csomó férfi koponya, és ő mint egyetlen nő, és akkor erre mondta valaki, hogy ugye nem sokkal később kapta meg a második Nobel-díjat, hogy ezen a fotó a jó, legjobb bizonyíték arra, hogy egy nőnek kétszer annyit kell teljesíteni, mint egy férfi, hogy bekerüljön az ő körükbe. Tehát, hogy kétszeres Nobel-díjasként. Na most visszatérve, hogy ők kint voltak több tudóssal és Paul Langevennel is ezen a konferencián, és ott tudták meg, hogy Paulnak a felesége beadta a vállókeresetet, és hogy megjelent egy szalagcím, egy szennylapba, hogy a Marie Curie és Paul Langevennek a viszonya. Ez így lepleződött. És hát ott egyébként mindent tagadtak, ami egyébként, tehát hogy azért egy mai PR-os szakember azért azt mondja, máshogy közelíteni meg, tehát ők mindent tagadtak, mindenkit elküldtek a búzsba, mindenkit megfenyegettek perrel, amit egyébként nem tudom, miért tettek, amikor tudták, hogy eltűntek a levelek, és valahol kint vannak a világban, tehát hogy ennek így be fog bizonyosodni az ellenkezője. Viszont a lényeg, hogy ez Franciaországban, ez itt még itt a Dreyfus pernek az időszaka. Vagy hát nem sokkal ezelőtt zajlott le a Dreyfus per, és hogy itt az idegenellenesség és az antiszemitizmus az nagyon erős volt Franciaországban. És egyes hírlapok úgy gondolták, hogy ezt az akkori, tehát nyilván a Dreyfus per idején hatalmas példányszámokat értek el, hogyha bármit írtak az ügyről, hogy ezt most ők így megismétlik. És egyrészt elkezdték emlegetni már itt, mint az idegen nőt, ugye a francia állampolgár Nobel-díjasukat, meg hogy zsidó felmenőkkel bír, azért is elkezdték szidni, és elkezdték úgy emlegetni bizonyos lapok, hogy mint a fértoly, valaki ellopta az igazi francia anyától az ő valódi francia férjét, megint előkerült, hogy ő igazából csak egy imposztor, nem is csinált semmit, csak asszisztenskedett a férjének. Előszedtek tanúkat, akik látni vélték, hogy Pierre boldogtalan arccal sétált, és gyakorlatilag bevetette magát a lovak közé, tehát elkezdték sugallni, hogy tudott már, hogy már akkor is volt viszony, és tudta is, hogy ő megölte igazából magát, és hát már itt egy ilyen boszorkány méregkeverőként kezdték beállítani ki, hát a okos pasikra bukik, a zseniális, tisztavérű francia tudósokra, és őket rontja meg, és szívi el az életenergiájukat, és dobja el őket után ilyen kegyetlen végzett asszonyaként. Később, amikor leközölték azt a keresett levelet, amit a Paul felesége nyújtott, amiben benne voltak bizonyos részletek a levelekből, akkor még ilyen, tehát még a ő Szkóban lakott, kicsit kijebb Párizsból, egy villában, ugye az apósával, aki akkor már nem ért meg a gyerekeivel, és ezt a világokra megostromolták, és így ilyen szidalmazások közepette kővel betörték az ablakait, sőt még ki is fosztották a földszintet, és akkor utána el is kellett egy időre költöznie, szóval, hogy ebből ilyen hatalmas nagy botrány és lejáratás indult el, beköltözött egy barátja lakásába, ahol egyébként, ami egy szolgálati lakás volt, mert az illető a valamelyik műszaki főiskolán vagy egyetemen tanított, akkor rájuk parancsoltak, hogy azonnal küldjék el, mert ő most már nem társaságképes hölgy, tehát párjává vált ezzel a viszonnyal, és akkor nekik le kellett mondani az állásukról, tehát hogy meg Máritól el akarták venni a szorboni professzori széket, ki akarták toloncolni Lengyelországba, tehát elkezdtek ilyen erők is mozgolódni, tehát hogy ebből egy borzasztó, tehát ilyen cancel culture pert 20. század eleje történhetett volna meg. Azért most itt még mielőtt, hogy ez végül hogy nem eszkalálódott, addig is jutott oda, hogy már kb. Nekünk se van ez a tudatunkban róla. Azért itt jegyezünk meg, hogy itt egy valaki úszta meg.
A férfi.
Igen.
Hát nyilván.
Őt így nem nagyon emlegették, mint résztvevőt ebben az ügyben. Egyszer sejjen fiúnak titkolt egy újságírót, párbajra hívta, ahol egyikük se sütött el a pisztolyát, és mindenki hazament. Tehát, hogy egy ilyen nevetséges jelenettel ő így lapított, tehát, hogy ő eltűnt, és nem reagált semmit gyakorlatilag.
Tehát nyilván gondolom szegényt a Marie Curie csábította el, így van, ő igen, az egészben csak egy áldozat, ő nem akarta.
behálózták,
félreérti mindenki.
Még egyébként erről a porról van egy pár mondani való, de most, hogy ez így, hogy sikerült ezt így megfogni, ebben van több minden. Egyrészt az, hogy kb. 2 nappal ezután jelentették be, hogy Marie Curie még egy Nobel-díjat kap, ahova ilyen ő ilyen idegrösszeroppanás szélén, de így eltántorgott, és így méltóság teljesen átvette a díjat, és el is mondta azt a beszédet, amiről szó volt. És hát utána kapta az idegösszeroppanást, és került is be egy szanatóriumba, és akkor ott utána elkezdtek, nekik voltak azért ugye nagyon befolyásos barátaik ebben a körben, és ők elkezdtek mozgolódni. Hát ezért egyébként ez nem volt teljesen fair, mert egy ilyen elég ugyan urambátyám dolog volt ez, hogy akkor így ismerősének szólok, akkor ott a hivatal visszafogja a keresett levelet, mert egyébként már itt beidézték volna házasságtörőként, bűrészesként, mert akkor ez még bűncselekmény volt, akkor szóval sikerült ott elsikálni, valahogy sikerült meggyőzni a feleséget, hogy enélkül sikerül közös megegyezéssel elválniuk, hogy ő nem teszi meg ezt a feljelentést, tehát hogy ezt itt így.
Mert de végül elváltak?
Én úgy emlékszem, hogy el, uh-huh. De majd mindjárt utána nézek még. De minden esetre szétköltöztek, uh-huh. És tehát, hogy azért ott sokan voltak, akiknek az volt az érdeke. Tehát Marie egy nemzeti hős volt, a Pollangeben is egy nagyon elismert tudós volt, később ő is nemzeti hős, felfedezte a szonárt a első világháború alatt, amivel a német tengeralattjárókat tudták kiszűrni, vagy hát kilőni, amik egyébként már veszélyeztették egész európai élelmiszerellátást, mert ugye folyamatosan lőtték a hajókat. Tehát, hogy sok embernek fűződött érdekes, hogy azért Marie Curie-t ettől megmentsék, uh-huh. Ettől a teljes lejáratástól, és vele a polt. Vagy hát, vagy főleg a polt, vagy ki tudja. De a lényeg az, hogy ezt vagyis sikerült nem elbeszejteni őket, és még azért erről, mielőtt itt mindenkit nagyon sajnálunk, férjet, feleséget, tehát, hogy azért ez egy nagyon olyan sztori, amiben én nem tudok eligazodni egyébként. Ez a Paul és Marie és az összes barátjuk úgy interpretált, hogy hát Paul ez egy borzalmasan boldogtalan házasságban élt, hogy őt fiatalon bele csalták ebbe a házasságba az anyós és a felesége, és hogy onnantól folyamatos volt a mérgelődés a szűkös anyagiak miatt, hogy a feleség állandóan féltékenykedett. Paulnak volt több szeretője egyébként mellette, nem csak Marie, ami folyamatosan úgymond csajozott, tehát hogy azért ez joggal volt valószínűleg féltékeny, és hogy egyébként ez egy valószínűleg egy ilyen kölcsönösen kegyetlen kapcsolat volt, mert azt tudjuk, hogy egyszer egy vasszéket hozzávágtak Paul fejéhez, tudjuk, hogy ő is megütötte a feleségét gyerekek előtt. Tehát én nem hiszek a fekete-fehér sztorikba, tehát olyan nincsen, hogy csak az egyik fél tud azért ilyen lenni, vagy ha igen, akkor az pedig az egy házasságon belüli összeg, aminek Paul egyébként ugyanúgy áldozata lehetett, tehát hogy ez a másik variáció, hogy akkor ez egy nettó házasságon belüli bántalmazás, amire egyébként utalna az is, hogy ő nagyon többször is elhagyta a feleségét, de aztán mindig hazatért hozzá. Uh-huh. Miután ez az egész ügy lecsengett 4 évek, és megint hazatért. Tehát mindig elmondta Marie-nek, hogy ő mennyire gyűlöli a feleségét, mennyire nem szeret vele érni, de mégis hazament. És nekem ez itt furcsa, mert azért házasságon belüli erőszak esetén ez jellemző, hogy valaki képtelen kilépni, mert egy olyan kötődést érez, meg nem hiszi el, hogy ő mondjuk egyedül tud boldogulni, mondjuk amikor vagy ő kellhet bárki, stb. Tehát ez egy nagyon komplex téma, ebben most nem menjünk bele. De például ez szerintem nem gyakori, mondjuk vannak mellette szeretők. Tehát a Paul karaktere az inkább, tehát ez a bombivám, csajozós, párbajozós, tehát nekem emiatt tűnik úgy, hogy azért itt nem teljesen ennyire fekete-fehér, meg a feleség sztoriát sosem hallottuk. Tehát, hogy tőle nem maradt fent, hogy ő hogy érezte magát ebben a házasságban. Tehát ezért egy nagyon összetett téma volt, aztán kölcsönösen tették egymást teljesen boldogtalanná, de azért, hogy a barátok visszaemlékezésében ez úgy maradt, mert hogy a feleség az folyton visszacsábította az ágyába, és hogy teherbe ejtette magát trükkösen, és akkor mondom, na jó, az álljunk már meg, tehát egy természettudóstán nem tudja, hogy lesz a gyerek, vagy hogy mi történik, ha ő lefekszik a saját feleségével, szóval, hogy itt lehet érezni azért, itt valakit nagyon akartak védeni, és valakit meg nagyon folyamatosan bántani, de a Paul egy-egy kritikusabb ismerőse elmondta, hogy szerintük azért ment mindig vissza, mert egy rettentesen kényelmes pasi volt, és minden veszekedésre egyszerre a felesége. Megfőzte a kedvenc ételeit, tisztán tartotta a lakását, megcsinálta a ruháit, és nem akart új otthont keresni, ő nem akart további bonyodalmakat. Tehát, hogy így ezért tért vissza-vissza.
Hát általában ezért térnek vissza-vissza.
És hát na mindegy, szóval, hogy ezt még majd a könyvben megpróbáljuk még jobban kifejteni, meg azt is, hogy azért már is se volt ebbe teljesen tiszta, tehát, hogy egy-egy levelekben azért ő furcsa módszereket javasolt a férjének, hogy szabaduljanak meg a feleségét, nem gyilkosságra gondoltam, nem ellenem ilyesmi, de hogy azért itt erkölcsileg, morálisan vannak azért az ő oldalról is megkérdezhető dolgok, de azért ezt még jobban ki kell kutatnunk. Viszont egyébként a leveleik, amik megmaradtak, hogy ez egy, látszik, hogy egy ilyen nagyon nagy szerelem volt, vagy mindenképpen szenvedély, vagy szenvedélyes, és sokkal nagyobb szerepe volt benne a testiségnek, mint mondjuk Pierre-rel való kapcsolatában Márinak. És hogy ő egyébként tényleg hitt abban, hogy a férje el fogja hagyni a feleséget, tehát ő egy közös életet tervezett vele, egy új házasságot. És hát végül azzal, hogy így sikerült úgy, hogy elfojtani ezt a botrányt, akkor meghozták azt a döntést, hogy ők akkor nem fognak együtt élni, mert ezzel beismernék, hogy viszont minden igaz. Mm. És ezzel elérték, hogy az újságok is előbb ejtsék a témát. Viszont a viszonynak ugye vége lett, és hát a férfi viszont a férjhez, Mári pedig soha többé nem vett fel fehér ruhát. Mm. Ezt akartam még elmesélni, és még egyébként a későbbi életéről, ezt most így már lassan ki fogunk futni az időből, úgyhogy még így igazából egy pár olyan eseményt szerettem volna elmondani, ami még azért pozitív, mert azért a hátralévő, még azt hiszem ezután egy 11-12 évet élt Mári, hogy ugye már ő 45 éves volt talán ennek a viszonynak az idén, és a fiú-férfi hatalabb volt nála, tehát hogy ez meg így növelte az ő ilyen végzetasszony bemutatását. Tehát, hogy a hátralévő életében azért még jó pár dolgot tett le az asztalra, meg volt jó pár öröm. Az egyik például az, hogy végre kapott egy nagyobb összeget, hogy egy valódi, csak a rádiumnak és a rádióaktivitásnak szentelt intézetet kapott, aminek egy részét ő igazgathatta, a kutatási részét, a másik részét pedig az orvos tudományi kutatások telítették be, csak sokkal több pénzt kapott ez az orvostudományi részleg, mint ő is. Akkor jött egy amerikai újságírónő, aki nagyon csodálta az ő munkáját, és elvitte így turnézni Amerikába, ahol minden gátlásosságát levette, és a nagyon agresszív sajtó támadásait elviselve, így végig kopogtatott mindenféle előkelőséget és tudományért elkötelezett gazdagabb mecénást, vagy Amerikában akkor nagyobb kultúrája volt a kutatás támogatásnak, mint még Európában, az csak a háború után változik meg, és ahol egy össze tudott kalapozni rengeteg pénzt, a kutatás is kapott még egy, tehát egész életben egy gram rádiumot tudott kivonni, amit ugye mindig magánál tartott, és amiző magántulajdon volt, és kapott még egy gramot az amerikaiaktól. Úgyhogy ez még egy nagy öröme volt, illetve még az első világháború alatt betöltött szerepéről is érdemes beszélni, mert el is keveset szoktak, hogy ő ugye továbbra is a sugárzásnak úgy általában véve is nagy szakértője volt, és amikor meghallotta, hogy nincsenek a front vonalon, illetve tábori kórházakban rendes röntgen gépek, felszerelések egyáltalán, akkor elkezdett pénzt gyűjteni, meg kalapozni arra, hogy ez változon, és így ő maga dörömbölt és zaklatott már egyébként ilyen idegösszeroppanás szélén lévő hadügyi hivatalnokokat, hogy ezt engedélyezzék neki, és hadd csinálja meg, és akkor ő elkezdett gépkocsikat szerezni, így a gazdag női patronusaitól elkért a gépjárműveiket, hogy hadd alakítsák át ilyen röntgenkocsikká, és akkor ő toborzott női személyzetet, ő tanította be nekik, hogy kell ezeket a gépeket használni. Ő is ment a frontra egyik kórházi állomástól a másikig. Sokan mondják, hogy egyébként pont ezért sikerült elfeledtetni egyébként a Pollanzsben botrányt, mert hogy itt azért az hazánk tett szolgáltat, az senki nem vitathatt el, ugye a botrány és a háború kitörése között kb. 3 év telt el, és ezért ez egy olyan része az életének, amit még mindenképp meg kell említeni. Itt is egyébként sokan kaptak egyébként egészségkedést magától a géptől is, mert egyébként még nem tudták, hogy pontosan milyen védőfelszerelés lenne szükség a röntgensugarak ellen, de nagyon sok életet megmentettek vele, az tény.
És hogyha jól tudom, akkor a cuccait, a jegyzetfüzeteit, meg ruháit, meg nem tudom micsodát, még ma is ilyen speckó dologban őrzik, valami nem tudom milyen.
Hozzájuk lehet férni, tehát a kesztyű, valamilyen speciális kesztyűben lehet megfogni, tehát hogy sugároznak, de nem annyira, hogy az egészségkárosító legyen. Tehát hát a hálószobája fala is sugároz egyébként. Igen. Tehát, hogy még igen, még mindig úgy kell kezelni, mint sugárzó anyagokat.
Nagyon durva. Hát nagyon szépen köszönöm ismét. Elnézést, hogy ennyire így elvitt érzelmi irányba, de szerintem tök fontos volt ezt így.
Én megértem nagyon, hogy ez ilyen érzelmi húrokat pengetett meg benned, és bennem is.
Köszönöm szépen. Ha minden igaz, akkor most már nem 2 hét múlva, hanem 3 hét múlva fogunk találkozni a hallgatókkal, és az még meglepetés, de egy nagyon izgalmas adással fogunk 3 hét múlva visszatérni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.